Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján a jó hírt, az evangéliumot hirdetem nektek, írva található János írása szerinti evangélium 14. részében, az első 6 versben, eképpen. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek? Elmegyek, hogy helyet készítsek a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt, Uram, nem tudjuk hova mégy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hogyan tovább? Ez a kérdés feszül ennek a fejezetnek az elején. Jézus a tanítványaival éppen az utolsó vacsorát üli, túl vannak a lábmosáson, kiderült, hogy áruló van közöttük, és kiderül az is, Jézus egyértelmű utalásokat tesz erre, hogy ő a távozására készül, a halálára, elközelgő halálára készül. Hogyan tovább? Elemi szorongás tör fel a tanítványokban, a lelkük megrendül, háborog, nyugtalan, nem csak maguk miatt, hanem az egész nép miatt, a világ sorsa miatt. És ebben a meghitt asztal közösségben Jézus hallja, olvassa az ő szívüket és válaszol. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek a számotokra. Az első kérdés, amit kihall Jézus, a hogyan tovább. Amikor is a tanítványok ugye azt érezhetik, Jézust követve jó útra léptünk, az életünk sinem van, most már a világ sorsa is úgy tűnik, hogy jó irányba halad, ígéretes úton vagyunk, ami elhozza Izrael számára a megoldást, és ami kijelöli a mi helyünket is ebben, a mi életünknek is értelmet ad. Minden nappal azt gondoltuk, egyre jobb lesz, és bár sokszor futottunk értetlenségbe, amikor Jézussal beszélgettünk, de a kétségek most minden eddiginél erősebbek. Ha Jézus itt hagy minket, akkor hogyan tovább? A másik kérdés pedig így hangzik, amit meghall Jézus, hogy hol van a helyünk abban a világban, amelyik hirtelen olyan bizonytalan, olyan sötét és olyan ellenséges lesz. Azt hittük, hogy otthon vagyunk benne, hogy ez a mi világunk, és itt Krisztus uralkodik, és kiderül, hogy ez egy idegen hely, ellenséges hely. Ahogy az énekben mondjuk, kívül harc, bennem félelem. Hol találjuk a helyünket ebben a világban, ahol megverik a pásztort? Mi lesz ott a nyájjal? Mit vár ebben a helyzetben Jézus, érezve az ő megrendülésüket? Vajon rendíthetetlenséget vár? Én azt gondolom, hogy semmiképpen nem. Janikowski írja az egyik kis hőséről, egy kisfiúról az egyik regényben, amit este szoktunk a gyerekeknek olvasni, hogy volt egy kisfiú, aki nagyon bátran viselkedett, sose sírt, kivéve akkor, amikor azt mondták neki, fel a fejjel, öcsi. Akkor úgy érezte, hogy sírhat nékja van. Mert azt érezte, hogy olyan bátorságot várnak tőle, ami nem telik ki belőle. Isten nem rendíthetetlenséget vár, hanem a megrendültségben bizalmat kér tőlünk. Már csak azért is, mert ő maga is, Jézus Krisztus is átéli a teljes megrendülést a barátja sírjánál például, de nyilván a saját agóniájában is. A tanítványok két kérdése tehát az az úttalanságra vonatkozik. Szerte nézett, nem lelé vezérlő csillagát, nem tudták hogyan tovább, és az otthontalanságra vonatkozik, meg az ellenségességre vonatkozik. Ugye bújt az üldözött felé, karnyult barlangjába, szerte nézett, nem lelé honnyát a hazába. Hát valami ilyesmit élnek meg ők. És Jézus válaszát így foglalhatjuk össze, hogy én vagyok az út, és ez az út, ez hazavisz. Ez persze nem volt egy olyan könnyű, és a lelkükben, a tanítványok lelkében olyan gyorsan oldódó válasz, a mi lelkünkben sem az. A választ az értetlenség és újabb kérdések követték. Mert amit Jézus mondott, az egyszerre több is, és kevesebb is annál, mint amire Tamás, majd később Fülöp is számít, és hallani szeretne. Hiszen a válasz az egyrészt botrányos. Kimondhat magáról ilyet, hogy én vagyok az út az Atyához, az Istenhez. Ez zsidó fülnek rendkívül botrányos volt, és hát ma is ez egy botrányos állítás, ha valaki csak úgy felszínesen hallgatja. Kimondhat ilyet, hogy csak ő az egyedüli út. Mindenképpen sok volt ez egy részről. Másrészről pedig túl kevés, hiszen Tamás szavaiból az derül ki, hogy ő egy térképet szeretne kapni, egy menetrendet, hogy akkor hogyan élhetjük meg egy jóra vezető, egy üdvösségre vezető életet jól, mik ennek a lépései, mik ennek az állomásai, mit kell tennünk, egy menetrendet vár, egy térképet vár, amiben az ember eligazíthat, amit minden tisztességes, rendes vallásnak illene a követői számára felmutatni. Több mint 10 éve annak, hogy fiatalok egy csoportjával vízitúrázni indultunk az Adriára kajakokkal, és hát néhány évvel később megismétlődött ez a túra, és a második túra az mindjárt úgy indult, hogy nagyon rossz volt az időjárás, erős szél fújt, ócskán tarajos volt a tenger, és esett az eső, és hát elég rémisztő volt így beszállni a kajakokba. És hát a túravezető pedig egy nagyon tapasztalt, nyugodt, mondhatjuk, laza fiatalember volt, nevezzük őt Krisztiánnak, mert így is hívják, és az egyik fiatal teljes halálfélelmébe oda evezett mellé, és mondta, hogy meddig tart még ez a menet, mikor fogunk kikötni, és hát mégis mennyire veszélyes ez az út, és mégis mire figyeljünk itt az út közben? És teli volt ilyen kérdésekkel, és Krisztián csodálkozva ránézett, és teljes higgadsággal visszakérdezett, fontos ezt tudnunk? A válaszban tulajdonképpen az volt, hogy egy dolgot fontos csak tudni, hogy én vezetlek, hogy rám kell figyelni, itt a tengeren nincs más út, itt csak én vagyok az út. A túra sikeresség az egy dologtól függ, a vezetőtől, és attól, hogy tudsz-e a vezetőbe bízni. Csak ez számít. És ez már jó itt a túra elején tisztázni, hogy ez csak akkor fog sikerülni, hogyha tudod, hogy nincs más út, én vagyok az út, és hogyha megbízol bennem, és nem teszel föl ilyen kérdéseket. Gyökösi Endre is leírta, hogy egyszer az Alpokban túráztak, hiszen ő ugye sokat élt Svájcban, és már egész magasan jártak, amikor a túravezető hátrafordult, és azt mondta, innentől nincs tovább turistajelzés, meg turistaút, innentől kezdve én vagyok az út. És úgy is hívták, hogy ő az útember. És valóban, amikor Jézus bejelenti ezt, hogy most útra indulunk, és ez az út, ez én vagyok, akkor hamarosan látjuk, hogy valóban el is tűnik az emberileg látható út a tanítványok szeme elől, és kezdődik a passiónak az útja, ami tulajdonképpen az úttalanságnak az útja, amit egyedül Jézus tesz úttá, hiszen ott jár, ahol még előtte senki, át a halálon, le a poklokra, és föltámadva a harmadik napon. Véres verejtékei rajzolják az Atyához vezető utat, és mondja, hogy nincs más út, csak ez, amit vér és verejték mutat és jelez. És az út az valóban ijesztő. Jézust elfogják, vallatják, kínozzák, elítélik, gúnyolják, kínozzák, keresztre feszítik, és Jézus mindezt egyedül járja végig. De ez a jézusi mondat, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, hogy kapcsolódjunk a múlt heti igehirdetéshez, egy hely meghatározás is, ami a mi helyünket is kijelöli. Megszokhattuk, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok, akkor valamit jelen időben tár fel a számunkra, valami elérhető valóságot ajándékképpen, a kétségeink közepette. Például megelégedést, amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Vagy fényt és értelmet, amikor azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Biztonságérzetet, amikor azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. Itt és most. De mit jelent az itt és most nekünk, hogy én vagyok az út? A gyerek énekben szoktuk énekelni a táborba, hogy ha te vagy az út, akkor én az úton járó. Akkor ezek szerint az életformánk az itt és most, az élethelyzetünk, a hely meghatározásunk, az a figyelés. Hiszen az úton járónak ez a legfontosabb dolga, hogy haladjon és figyeljen. Aktív figyelés. Jézus azt mondja, hogy ne csinálj más, csak gondosan figyelj. Az egész húsvét előtti időszak, a passió, amit mi is végigjárunk, gondolatban, akár gesztusokban, fizikai értelemben is, az erről szól, hogy csak gondosan figyelj végig, mert különben nem látod meg az utat, nincs más út, csak hogyha engem figyelsz, és a nyomomban haladsz. És azt mondja, ezen az úton énekelj velem, a sötét időszakokban, hogy bátorodjál, sőt, hogy én legyek a dal a szádon. Imádkozz velem az úton, hogy én legyek a te imádságod. És imádkozz kitartóan, még ha bele is alszol. Vitatkozz velem az úton, éld meg velem, ami jön az úton, és igazítsd hozzám a lépéseidet. Tanuld meg az engedelmesség fontosságát, mint ahogy meg kellett tanulni az első nap a tengeri kajaktúrán, az első és legfontosabb leckét. És azt, hogy tulajdonképpen ez az engedelmesség sem más, mint meghitt kapcsolat, ahogy majd a következő fejezetben olvassuk, benne maradás a szőlőtőkében, benne maradás Istenben. És meglátod, az úttalan úttá lesz. Igen, a helyzet a világosból sötétbe válik, nehézből súlyossá. Ez mindjárt látszik itt az út elején. A súlyosból kilátástalanná. De egy dolog a fontos, ne hagyd abba a hívést. Ne hagyd abba. És az útonjárás nem rendíthetetlenség, hanem mozgás. Annak a lényeg, hogy ne hagyd abba, hogy csak menj tovább. És hogyha meg is állsz egy időre, folytasd tovább az utodat. Ha meg is torpansz egy újabb állomásnál, indulj tovább. A legtiszteletre méltóbb elődünk a hitben, a Bibliában, az talán Jób lehet, akiben azt lehet tisztelni valami rendíthetetlenséget is, de itt valami sokkal többről van szó. Ha elolvassuk igazából, hogy Jób miket mond Istennek a sok szenvedése közepette, úgy, aki nem annyira ismeri a Szentírást, hogy egy sokat szenvedett ember, aki elveszíti a családját, elveszíti az egészségét, minden ellene szól, nem találja az Istennel való kapcsolatot, a barátai részben együttérzők, de ki is oktatják őt. És aztán a végén Isten megjelenik, és azt mondja, hogy Jób az én igaz tanúm. És hát föltehetjük a kérdést, hogy miért, hiszen hogyha Jób szavait elolvassuk, hát vaskos, már-már hát, a fájdalmában durvaságokat vág az Isten szemébe. Nem biztos, hogy kitennénk őket aranymondásként a falra. De mégis azt mondja az Isten, hogy ő az igaz tanúm, mert Jóbnak még a legelkeseredettebb szavai és imádságok. Ti pedig csak úgy beszéltetek az Istenről. Őneki pedig minden szava imádság volt. Ez egy nyugtalan úton járó, mégis Istenben maradó ember. Az úton járásból nem mindig a tökéletesen kicsiszolt válaszok következnek a mi életünkben sem. Egy-egy ponton fájdalmas dolgokat fogalmazunk meg. De az úton járás az éppen ezért szüntelen kérdezés, szüntelen birkózás a valósággal, és szüntelen életre jutás. Ez az út, az igazság, más szóval a valóság és az élet útja, aletheia, valóságot is jelent. Ez a valóságos út. És ez az életre vezető út, erre újra és újra életre jutsz. A nagy kérdés, hogy milyen álmod, elképzelésed van a saját életedről. Csalódás van benned, hogy esetleg nem ilyen életet szerettél volna. Hát azt a jó hírt hirdethetjük, hogy a valóságos élet az mindig több, mint az elképzelt. Mert a valóságban és az azzal való birkózásban ott van velünk Krisztus. Ez az élet útja és a valóságnak az útja. És hogyha Jézus az út, akkor nincs alternatívája annak, hogy Jézus mondja, ki vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Ugye a kereszt, ott is látunk ilyen keresztképeket, az azt jelenti az életünk térképén, hogy ön itt áll. És innen kell elindulni. És ennek nincs alternatívája. És amikor a valóságról elfordítjuk a fejünket, és nem akarunk megküzdeni vele, és elfordítjuk a szívünket, mert el akarjuk kerülni a fájdalmat, hogy ne akarnánk, akkor esünk bűnbe. És ez az egész világ nagy árat fizet azért, hogy tagadja az önzésnek a valóságát, hogy tagadja az önmegtagadást. Ezért óriási árat fizet ez az egész világ. És menekül, és utazik, és turistáskodik, de az útjai végére ér, és már nem is hisz a célba érésben. Ez a világ már nem hisz semmi célba. Még az apáink lehet, hogy hittek. Még a nagyapáink hittek. Akik azt a szobrot állították a Semmelweis téren, a három tavaszt ünnepelve, azok még nagyon hitték, hogy van értelme a történelemnek. Ma már ebben senki nem hisz. Kivéve az, aki nem fordítja el a fejét a valóságtól. És ráadásul a valóság az több is, mint ami az elképzelt. Jézus az atya házáról beszél. Azt mondja, elmegyek, hogy helyet készítsek, hogy otthonossá tegyem számotokra a mennyet, ami nem magától értetődően a tiétek, és nem magától értetődően otthonos a ti számotokra. Ő miatta lesz az, mert hogy ő is ott van. És elmondja, hogy valóban van cél. Talán sokaknak ezen a ponton vannak kétsége. Igen, hát ezek a szép kis ígéretek itt az életben rossz, aztán majd azt ígérik nekünk, hogy utána jó lesz. De Jézus arra hív már mindjárt az elején, hogy tegyük mérlegre az ő igazmondását. Hogyha nem szépítette azt, hogy mivel jár a tanítványság. Ha elmondta, hogy sok nyomorúságban lesz részünk, hogy fel kell venni a keresztünket, akkor higgyük el, hogy egyszer tényleg otthonra lelünk. Nem volt ő eddig igazmondó? Mondaná-e, hogyha ez nem lenne igaz? És azért mondja, mert nem akarja elrejteni az igazságnak ezt a részét sem. Ha nem így lenne, mondtam-e volna nektek? Kérdezi. És hogy ennek nyomatékot adjon, az életünkben is megajándékoz minket az otthonosságnak a tapasztalatával, útközben is, hiszen ha ott van velünk, hát akkor lényegében az nem sokban különbözik a céltól, ahova majd megérkezünk. Persze, bizonyos szempontból meg nagyon is sok mindenben különbözik. De ilyen nyomaték és ilyen megerősítés maga az utolsó vacsora, és minden úrvacsora a számunkra, amikor az atya házában összejövünk. És a János Passió történetében majd néhány fejezet múlva arról olvasunk, hogy mikor fölkeltek aztán az asztaltól és elmentek, akkor először elmentek egy kertbe, valószínűleg a Getsemáné kertjéről van itt szó, ahol Jézus és tanítványai gyakran összegyűltek, ahol otthon voltak, azt a helyet szerették. És onnan kellett tovább menniük. És ez még egy utolsó emlékeztetés arra, ez a kert, hogy honnan jövünk, a kertből jövünk, az Isten édenkertjéből, és hogy hova tartunk, az új teremtésbe tartunk, és most megpihennek ebben a kertben, hogy ezt a otthonosságot átéljék vele. Aztán pedig indulni kell, fájdalmasan az ismeretlenben, ahogy Ábrahámnak indulnia kellett, hogy a zsidóknak át a Vörös-tengeren, az ismeretlenben. Amikor a pusztában elindulnak, akkor azt olvassuk, leszállt eléjük a köd. Ugye, egy nagy homályos köd volt előttük is, így kellett elindulni. És mindig ez van, egy nagy homályos köd, mikor azt kérdezzük, hogy hogyan tovább. Ez mindig nehéz ez az út. De mindig vannak ilyen megerősítések, amikor a kertben együtt lehetünk vele. Kicsit erre vágyunk most mi is, amikor szarvasra tervezünk kirándulást, és kicsit a teremtést is ünnepeljük, meg az Isten eredeti elgondolását, meg emlékeztetjük magunkat a felelősségre, hogy felelősségünk van ezért a kertért, és közben pedig meg is pihenünk ott, vagy a nyári táborban, amit a Balaton partjára tervezünk. Ugyanezt szeretnénk átélni, ezt az otthonosságot Krisztussal, és az ő ígéreteinek a valóságát, hogy azok hogyan öltenek testet és formát, nyilván ígéret formájában még. És a Passió történetnek a jelentőség, hogy végigjárjuk Jézus történetét, hogy Jézusra koncentrálva, róla ne nem véve a szemünket, még akkor se, hogyha nagyon fájdalmas az, amit nézni kell, de így tudjuk átélni a szabadulást, ahogyan a zsidók átjutottak a Vörös-tengeren. Jézus útját követve mi is így jutunk át az életre. És így bátorodik meg a mi szívünk. Hogyan tovább? Isten népének ez a nagy kérdése. Mi is ismerhetjük ezeket a kérdéseket. Hogyan tovább? Ha mondjuk tönkre megy számunkra egy fontos kapcsolat, az egy nagy hogyan tovább kérdés. Ha megtörik az egészség, ha elfogynak a célok, ha felnőnek a gyerekek, vagy ha olyan világ vesz minket körül, ahol az emberek igazából már nem hisznek abban, hogy van értelmes cél, és mi magunk is ennek a világ fiainak bizonyulunk, akkor hogyan tovább? Valamikor egy egész ország ebbe az állapotba jut, És itt szeretnék utalni a tegnapi konferenciánkra, a 100 évvel ezelőtti Magyarországra emlékeztünk, arra borzalmas, nehéz történelmi korszakra, amikor az ország a világháborús vereség után kezdett felbomlani, területi egysége is, erkölcsi szétesés tetézte ezt, teljes dekadencia, és az addig ismeretlen istentelenség és embertelenség rontott rá az emberekre, és szedte az áldozatait. Az emberek nagy része a mámorba kereste a fájdalmaira az orvosságot, amit megérthetünk. Szilárdi Áron alakja pedig abban segített nekünk, hogy egy ilyen kulcs volt ennek a történetnek az összerakásához, megértéséhez, hogy mi is történik ilyenkor, és mit tehet a keresztény ember. Szilárdi Áronról azt olvassuk, mikor hírét vette annak, hogy Tisza Istvánt, a derék államférfit meggyilkolták, akkor az asztalra borult és sírt. Majd aztán mindenféle zaklatásoknak volt kitéve ő is, vörös katonák költöztek be a parókiára, gúnyolták, mondták, hogy kiválaszthatja, melyik fára kötik föl. És amikor a népe hedonizmusba menekült, ő elhatározta 82 évesen, hogy leszokik a dohányzásról. Hát, ha megélhetné még ennek az őrületnek a végét, és valami reményteljesnek a kibontakozását. Szilárdi Áron megrendülésében azt láthatjuk, hogy valóban még az ilyen márvány alakok, mint Szilárdi Áron is, hogy átélték és megrendültek abban a történelmi helyzetben, és amikor meghallotta, hogy Prohászka Otokárt, egy vezető katolikus egyházi személyiséget, nagy gondolkodóját annak a kornak megölték, vagy legalábbis ez volt a híre, akkor azt mondta, hogy ránk is ez vár. Azonosult a Krisztus sorsával. Azt mondja, ha ez az út, ez az út, nincsen más út, ez a mi útunk, de egyszerre ugyanakkor föltámad benne az élni akarás is. Egy ellentétes mozgás. Aztán az egész országban lassanként. Egy nagy megújulás. Egy nagy lelki megtisztulás. Egy nagy hitbeli reneszánsz is. Szilárdi Áron alakja is ezt, hirdeti ezt, hogy Krisztus útja az a valóság útja és az élet útja egyszerre. És az életet öleljük magunkhoz, és fölvesszük bátran a keresztünket, ezt tudjuk tenni. És paradox módon, amikor pont ellentétesen mozgunk, mint ez a világ, akkor ebben az idegenségünkben lehet egyfajta otthonosság. Mert akkor lépünk a hithősök sorába, akkor leszünk önazonosok magunkkal. Bárcsak jobban idegenül éreznénk magunkat abban az értelemben a világban, hogy önazonosak lennénk Krisztussal. Ebben az idegenségünkben lehetünk önazonosak, egy más értékrendben, egy más életformában, és lehetünk így útjelzők. És amiből nem életmegvetés, hanem élni akarás következik a világnak a javára. Hogyan tovább? Hát csak úgy, hogy ki vegye föl az ő keresztjét. És közben egy-egy kertben, amiben meg lehet pihenni, ölelje át az ő megváltóját. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És azt is mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Már most, és egykor örökké. Amen.